reggelt kívánok, szép reggelt! Kedves barátaim, a Gittin traktátus 3-as lapja fog ma következni, és gyorsan frissítsük föl, hogy miről is volt szó tegnap reggel. Arról beszéltünk, hogy a get, a válólevél, ami ennek a traktátusnak a központi témája, az olyan kell, hogy legyen, melyet kifejezetten az adott válásra, az adott férfi és asszony válásának a céljára, az ő nevükkel és az ő felkérésükre írnak. Ugye a Tóra úgy fogalmaz, hogyha a hajak, illai szimca helyben innak, hogyha is lesz majd, hogyha valami rosszat, valami paráznaságot talál a férfi az asszonynál, és nem tetszik a szemében, akkor írjon neki egy váló levelet, és adjon neki, és küldje el. Írjon neki, ami azt jelenti, hogy kifejezetten erre az alkalomra. Ami azt is jelenti, hogy egy ilyen biankó váló levél az nem használható, és ugyanígy, hogyha akár ugyanazokkal a nevekkel, meg ugyanazokkal a helység meghatározásokkal volt egy váló levelünk, akkor azt a férfi nem használhatja újra, nem lehet recycle-ni, nem lehet újra hasznosítani a várólevelet. A helyzet az, hogy a Misna rögtön a közepébe vágott, és azt mondta, hogy ha hoz valaki egy várólevelet, ugyanis van erre is lehetőség, hogy a férfi ne közvetlenül adja át a várólevelet a feleségének, hanem egy postást használjon, egy küldöttet, és ez a küldött megérkezik, ha külföldről jön, akkor nem elég, hogy hozza magával a getet, amin van két aláírás, hanem azt kell, hogy mondja, befanáj nechtav, befanáj nechtam. Azt kell, hogy mondja, előttem írták, és előttem írták alá. És a Misna részletesen belement, hogy mely esetekben milyen földrajzi meghatározottságokkal kell, hogy ezt a mondatot mondja a küldött. Szóval arról, hogyha külföldről jön Izraelbe, vagy Izraelből jön külföldre, mi van akkor, hogyha külföldön megy egyik országba, a másik országba. Tehát a Misna végigvette a különböző eseteket. De nem volt világos, hogy tulajdonképpen mi is az oka annak, hogy ezt mondania kell a küldöttnek. És itt két vélemény volt a Talmudban. Rába és Rava. Rába azt mondta, hogy az az oka annak, hogy a küldött kell, hogy ezt kifejezze, mondja, hogy befonáj nechtav, befonáj nechtam, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert a rabbik és a bíróságok Izraelen kívül nem annyira fölkészültek, és könnyen lehet, hogy nem tudták, hogy valóban a getet, a válólevelet, ez kifejezetten az adott válás céljára, az adott ember nevére és felkérésére és az ő válásának céljára kell írni. És azért, hogy ebben biztosak legyünk, ezért kell, hogy egy tanú, ezért kell, hogy ez a küldött, mint egy tanú bizonyítsa, ráerősítse, hogy de ez így történt, hiába külföldre jövök, és külföldön nem eléggé felkészültek a rabbi, de ezt a getet igenis befanáj nechtavu, befanáj nechtam, láttam, hogy előttem írták, és előttem írták alá, tehát az egész az ennek a válásnak a céljából készült, és nem pedig elővettek egy biankó válólevelet, vagy mondjuk újra hasznosítottak egy korábban használt, vagy nem, végül nem felhasznált válólevelet. A kérdés az volt, hogyha valóban ez Rábának a véleménye, akkor itt tulajdonképpen a küldött egyfajta tanúként mondja, amit mond. Ő egy tanúvallomást tesz. A helyzet viszont az, hogy a tanúvallomás a zsidó jogban, a halakhában, ez mindig legalább két tanúból kell, hogy álljon. Legalább két tanú kell, hogy a tanúvallomást tegye. Akkor itt a küldött egyedüliként miként fogadható el érvényes tanúnak, aki tanúsítja, hogy befonáj nechtav, befonáj nechtam, hogy én előttem íródott, és én előttem írták alá a getet. Azt mondta erre a Talmud, és ezzel fejeztük be a tegnap reggeli tanulást, hogy tulajdonképpen jogos, két tanú kéne, de ez az egész úgy, ahogy van, ez nem egy tórai szabály, hiszen a tóra szerint nincs ilyen kitétel, hogy ha külföldön nem tudják, és az, hogy biztosak legyünk benne. Tehát ez az egész ez egy rabbinikus szigorítás, és hogyha már rabbinikus szigorítás, a rabbik azért nem akarták túlszigorítani a kérdést, mert hogyha például azt mondták volna ennek a rabbinikus szigorításnak a jegyében, hogy inkább csak legyenek ketten, akik hozzák a getet. Tehát eleve a postást küld a férj, akkor csak kettőt küldhet, mert ők két tanút gyanánt kell majd, hogy elmondják, hogy fanáj nechtám, hogy előttem írták, és előttem írták alá, akkor az túlzás lenne, egy olyan elvárást támasztanának, amit nem fognak tudni teljesíteni, és a végén mi lesz, hogy nagyon sok szalma özvegy marad a zsidó közösségben, mert valaki messzire kerül a feleségétől, látja, hogy már nem fog tudni hazatérni, akar küldeni neki egy várólevelet, így is nehéz találni postást, aki azt elviszi, de hogyha két tanút kell, hogy küldjön, és nem elég egy, akkor még sokkal nehezebb lesz. És ezért azt mondta a Talmud, Mishum a Guna, i Kulöber a Banan, hogy a gunák, tehát a szalma özvegyektől való félelemben, azért, hogy nehogy sok szalma özvegy magára maradt szerencsétlen asszony legyen, ezért azért nem vitték túlzásba ezt a szigorítást. Tehát ez tulajdonképpen egy engedmény. Az, hogy egy küldött, mint egy tanú elegendő arra, hogy ezt tanúsítsa, hogy fanáj nechtám, hogy előttem íródott, és előttem íródott alá, ez tulajdonképpen egy engedmény, amit a rabbik tettek. És innen folytatjuk most a hármas lap tetején. Azt kérdezi a Talmud, háj kullahu, humrahu, ez egy engedmény. Ez nem egy engedmény, ez nem könnyít a helyzeten, hanem csak ront a helyzeten. De én mit szökeztetrei, le jaszi bálomáról a passzelé, hád aszi bálomáról a passzelé. Mi fog történni, hogyha egy tanú gyanánt, jön ez az egy küldött, és mondja, amit mond, mondja, hogy én előttem írták, meg én előttem írták alá, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a férj később mégis meg fog jönni, és megpróbálja majd rágalommal érvényteleníteni a getnek az érvényességét, mert mit tudom, én meggondolta magát. És ha időközben az asszony a közben megkapott get által felszabadulva újra férhez ment, akkor egy óriási galiba lesz ebből, mert fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán jogosan ment a férhez azok után, hogy most arról beszélünk, hogy ez a get, ez talán egy érvénytelen get. Tehát ezzel az engedménnyel, hogy elegendő egy tanú ebben az esetben, a rabbik nem tettek semmilyen szívességet, sőt, akár még ronthattak is a helyzeten. Azt mondja a Talmud, kivendalmer már bifnei káman nöisznöi la, rabbi éjjelöm rabbi hanina, hádalmer bifnei snáim, hádalmer bifnei isla isa, mikarém midag dájik velé asszi leúrei návsei. Azt mondja erre a Talmud, nem. Később ki fog derülni, hogy amikor küldött hozza a getet külföldről, és át kell most, hogy adja a férj megbízásából az asszonynak, akkor ezt nem csak úgy átadja, hanem tanúk előtt kell, hogy átadja. Sőt, később fogunk róla tanulni, majd holnap után, hogy még arról is vita van, hogy hány tanú előtt kell, hogy átadja. Az egyik megengedő vélemény szerint két tanú, a másik vélemény szerint három tanú előtt. Tehát mindenképpen egy nagyon komoly jogi aktus keretében adja át ezt a várólevelet. És mivel ez ilyen módon kell, hogy átadásra kerüljön, ezért a tanú nagyon fel fog készülni, és nem fog helyet hagyni annak, hogy a férj esetleg később jöjjön, és megpróbáljon minket elbizonytalanítani a getnek az érvényessége kapcsán. Ugye biztosra fog menni, hogy a férj valóban oda akarja adni a várólevelet, és később nem lesz ebből probléma, mert ő sem akarja magát kellemetlen helyzetbe hozni, hogy ott a két tanú előtt ő átadta a getet, és utána jön a férj, és valamilyen rágalommal megpróbálja majd azt érvényteleníteni. És ha ez így van, akkor viszont a rabbik már nem akarták azt, hogy akkor még ráadásul ne is egy, hanem két küldött legyen, és ezért azt mondták, hogy jó, egy küldött elég, és hogyha ő egyedül tanúsítja azt, hogy fanáj nechtám, hogy előttem írták, és előttem írták alá, akkor az már így elfogadható. Jó, akkor ez így összességében volt Rába véleménye, aki akkor ezek szerint azon az állásponton volt, hogy azért kell, hogy a küldött mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel erősít meg bennünket abban, hogy az a társaság, az a bíróság, vagy azok a írástudók, akik a get elkészítésében segédkeztek, tudták azt, hogy ezt a getet kifejezetten ennek a válásnak a céljára kell írni és aláírni, és nem voltak például abban a tévhitben, hogy lehet újrahasznosítani egy korábban írt getet, vagy valami hasonló. Ez volt Rába véleménye. Most jön Rava. Rava mit mondott? Rava azt mondta, hogy nem ez az oka annak, hogy azt kell, hogy mondja befanáj nechtav, befanáj nechtav, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Hanem mi? Ulla Rava da ammár le fisein édemicuin le kájmói li bajet rei, mindig de hábe, kim, storaz bálma. Mit mondott Rava? Rava azt mondta, hogy mi a helyzet? Itt van előttünk egy okirat, a várólevél, aminek az alján ott van két aláírás. De a két aláírásról ugye nem tudjuk, hogy az mi? Az egy valós aláírás, egy hamisított aláírás, ezek valós személyek, vagy sem. És azért azt mondta, hogy normál esetben mit tudunk csinálni, ha bármikor később fölmerülne probléma a okirat érvényessége kapcsán, akkor lehetne csinálni egy úgynevezett kiumstárt, egy a tanúk érvényesítését, azonosítás által érvényesítését. Hogyan lehet azonosítás által érvényesíteni? Úgy, hogy vagy mondjuk találunk egy másik okiratot, amin ugyancsak szerepel ennek a két tanúnak az aláírása, és a kettőt összevetve azonosítunk, vagy mondjuk behívjuk a két tanút, beidézzük a két tanút a bíróságra, és az ő tanúvallomásuk megerősíti azt, hogy igen, mi voltunk azok, akik ezt az okiratot aláírtuk. A helyzet az, mondja Rava, hogyha külföldről, messzi földről jön ez a várólevél, akkor erre csak korlátozott módon lesz lehetőségünk, hogy például behívjuk a két tanút, vagy akár találjunk egy másik olyan dokumentumot, ami az ő aláírásukkal szerepel. És ezért mit csinálunk? Már előre szeretnénk megerősíteni, hogy valóban ők azok, akik aláírták a getet, és ez az, amit mond tulajdonképpen a küldött. A küldött mondja, hogy igen, én ott voltam, és láttam, hogy ott előttem írták a getet, és írták alá a getet, tehát meg tudnak titeket erősíteni, hogy a két aláírás a get alján az érvényes és valós aláírás. Azt kérdezi a Talmud ugyanúgy, mint az előző véleménnyel kapcsolatban. Li bajet rej, mi dráva, ki most az álma? Itt is, ha ez tényleg ennek az okán, vagy ennek a logikájában gyökeredzik, hogy emiatt kell, hogy a küldött mondja, amit mond, akkor miért elég itt egy ember? Miért elég egy küldött? Egy kiumstárnál, egy normál esetben, amikor beazonosítjuk a tanúkat, a tanúk kilétét, akkor ugye említettem azt, hogy be lehet hívni a tanúkat, hogy ők maguk azonosítsák magukat, lehet egy másik dokumentummal összetni, vagy lehet hívni két tanút, akik azt mondják, hogy igen, mi fölismerjük ezt a két aláírást, ez valóban az ő aláírásuk. Na jó, de ott is két ember kell. Itt pedig egy küldött, elegendő. De miért? Azt mondja, Talmud, én elhagyom, nem mondom bízszul. Azt mondja, Talmud, igen, ahogy tegnap is már mondtuk, mert ez nem egy igazi tanúvallomás. Itt egy ember is elég, mert látjuk azt, hogy vannak dolgok, amik mondjuk egy tilalom kapcsán én mondok valamit, mondjuk azt mondom, hogy ez a hús kóser, nem kell, hogy ketten mondjuk, hogy a hús kóser, elhisszük, hogy a hús kóser. Imád, de amár én elhagyom, nem mondom bízszulén, kigolj, ha szíha, de szafeg, és a helyén lesz szafeg, és a suma, de lesz házak, és a hús kóser, és a hús kóser, és a hús jó. De nem lehet ezt hasonlítani a kóser hús kérdéséhez, mert miről szól a kóser hús? Ez a hús, vagy tudom, hogy kóser, és csak ti ráerősítek egy tanú révén, hogy ez kóser, vagy nem vagyok benne biztos, hogy kóser vagy nem kóser, és ráerősítek egy tanú révén, hogy igenis kóser. De ha egy húsról azt gondolnám, hogy az nem kóser, mert a hazaka, a feltételezés az az, hogy nem kóser. Ott nem elég egy tanú, ott két tanú kéne, hogy legyen azt, hogy nem kóser. A mi esetünkben az asszony, az egy férjezett asszony. A hazaka, a feltételezés, a kiinduló pont az az, hogy ő egy férjezett asszony. Ennek a feloldásához nem elég egy tanú, mindenképp két tanú kell. Azt mondja, Talmud, be dinhu, de be kium staro, és námi lajli bajke, de és lakis, de amere és lakis, én nem szomja a stár, nászor, és nekünk, de én nem szomja észdén. Rabbanon udátszruk, vach, és még gondolj, klöbb rabban, azt mondja, oké, jogos. De nézzük meg jobban a kium staro, a az okirat, érvényesítés jogi aspektusát. Ugye mit jelent az okirat érvényesítés? Hogy van egy aláírás az okiraton, vagy kettő, és mi megerősítjük, hogy ez az aláírás az egy valós aláírás. A valóságban nem kéne megerősítenünk. Ugye nem kéne megerősítenünk azt, hogy ez egy valós aláírás. Miért nem? És Lakis tanította, Édi Machsumim Alastár, Nászaki Mission Echlikről Édosan. Ha jön, van egy okirat, és alá van írva az okirat két tanú által, azt úgy kéne tekintenünk, mint hogyha az már egy a bíróság előtt kifaggatott, kikérdezett, és levizsgáztatott két tanúnak az aláírása lenne. Tehát nem kéne megerősítenünk, hogy az a két aláírás valós. A rabbik voltak azok, akik általában is a okiratoknak a aláírt tanúit elvárták, hogy megerősítsük. Itt viszont, és való igaz, hogy abban az esetben, hogy ezt úgy erősítik meg, hogy tanúk révén erősítik meg, akkor az két tanú kell. Mert a rabbik azt mondták, hogy legyen így. De ebben az esetben megint csak ebben az esetben megint csak tartva attól, hogyha túl szigorúak lesznek, akkor egy nagyon sok várólevél nem fog tudni megfelelni az általuk feltett túl magas lécnek, és a végén sok asszony teljesen feleslegesen iguna, tehát szalmaözvegy fog maradni, és ezt elkerülendő tettek egy engedményt itt, és azt mondták, itt egy tanú is elég. Tehát ez az egy küldött, aki jön, ő valóban kium starez, tehát ő valóban az okirat megerősítését teszi, amikor azt mondja, hogy fanáj nechtávú, fanáj nechtám, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Méri elég itt egy ember erre. Azért elég egy ember, mert a rabbik itt egy engedményt tettek. Azt mondták, nem kell, hogy ketten legyenek, mert hogyha túl szigorú elvárásokat tennénk, akkor a végén nem felelnének meg a vállólevelek, és nagyon sok asszony, a guna, tehát szalmagyözvegy maradna. Azt mondtam, hogy megint csak ugyanúgy, mint Rába véleményénél. Hájkulahu, humrahu, ez egy engedmény. Nem tesznek szívességet a rabbi, és még lehet, hogy rosszabbá teszik a helyzetet. Miért? De így, mint száhasz létre, illaj, aszi bálmára passzilé. Hád, aszi bálmára passzilé. Mi fog történni? Ha ezt írták volna elő, hogy mint normál esetben, itt is a kium starosz, a okirat megerősítése két tanú által történjen, tehát két küldött kellett volna, hogy mondja, amit mond, akkor a később a férnek nem lett volna arca jönni és megpróbálni érvényteleníteni a gettet mindenféle rágalommal. Most, hogy egyedüliként van, a férj jönni fog, és azt mondja, jó, csak egyedül volt, nem tudhatjuk, hogy igazat mond, vagy sem. Hát akkor ezzel a rabbik tulajdonképpen csak ártanak az asszonynak, mert előfordult egy olyan helyzet, hogy ő megkapja a getet a küldött révén, később hozzámegy egy új férfihez, később jön a férj, és megpróbálja érvényteleníteni az eredeti getet, és akkor ott lesz egy ilyen, egy galiba, egy vállalhatatlan helyzet, nem tudjuk, hogy most az asszony tényleg, kinek a felesége, hogy van, mint van, stb. Azt mondta, hogy nem. Kíván dalmen már mifné kámen és tőle rebé, hanem kanina, hádam mifné stám, hanem is lesz, és mikor még dajk, dajk felé, azt mondja, hogy napsej. Azt mondta, Talmud, nem, mert hogy az előbb ezekben is mondtuk, később ki fog derülni, hogy ez az egy küldött a getet, azt vita van, holnap után fogjuk tanulni, hogy két ember előtt, vagy akár három ember előtt kell, hogy átadja a feleségnek, ezért jól rá fog készülni, és utána fog menni, hogy a férj ne fordulhasson elő, hogy később Jojci Láz megpróbálja érvényteleníteni mindenféle rágalommal a getet, tehát nem kell tartanunk ettől a variációtól, hogy a férj ezt tenni a jövőben. Oké. Most akkor tisztáztuk Rába véleményét és Rava véleményét. Még egyszer, csak gyorsan ismételjük át. Rába azt mondta, hogy azért kell, hogy a tanú, vagy a, nem a tanú, hanem a küldött, mondja, hogy befanáj nechtam, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert nem tudhatjuk, hogy a külföldi bézdinek, a külföldi írástudók, rabbik, azok tisztában vannak-e azzal a fontos szabállyal, hogy egy getet, az kifejezetten az adott válás céljából kell írni. Ezt mondta Rába. Rava pedig azt mondta, hogy azért kell, hogy mondja be fanáj nechtáv, be fanáj nechtám, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel tulajdonképpen ő már előre beazonosítja, olyan, mint egy azonosítása a get aláíróinak. Azt mondja a Talmud, akkor most nézzük meg, hogy miért mondja az egyik így, és miért mondja a másik úgy. A misnából ugye nem derült ki a misnában lefektetett szabály oka. A szabály az az volt, hogy azt kell, hogy mondja, előttem írták, és előttem írták alá. Nem volt egyértelmű ott, hogy mi az oka ennek az előírásnak. Ő az egyik így magyarázta, a másik úgy magyarázta. Mi volt az indikációja az egyiknek és a másiknak, ami miatt kifejezetten úgy mondta, és nem úgy mondta, ahogy a másik mondja. Megnézzük mind a két álláspontot. Rava, my time, a marker, Rava. Rava, aki azt mondta, hogy az egésznek az az oka, hogy ezzel megerősítsük már előre, és azonosítással érvényesítsük a getet, ő miért nem úgy mondta, úgy magyarázta a misnát, mint Rába, aki szerint ez egy inkább egy bizonyíték arról, hogy tudják, hogy kifejezetten a get céljából, az adott válás céljából kell írni a getet. Miért mondta így Rába? Mamelach, mit tanibit fanáj nechtav lisma, fanáj nechtav lisma? Szerintem nagyon egyszerű. Ha igaz lenne Rábának, és ennek az egésznek az a célja, hogy tudjuk, hogy a külföldi írástudók tudták azt, hogy ezt a getet kifejezetten erre a válásnak a céljából kéne írni, akkor nem azt kéne, hogy mondja a küldött. A misna nem azt kéne, hogy előírja, hogy a küldött azt mondja, előttem írták, és előttem írták alá, hanem azt kell valami mondani, előttem írták ennek a nőnek a részére, és előttem írták alá ennek a nőnek a részére. Az ennek a nőnek a részére az kimaradt a szövegből. Pedig ez a lényeg, szerinted, Rába, mondja Rava. Rába, abba dinudelisztni, ahé, lenni, imi, sőt, lédi, buré, ászani, migzei. Azt mondja, Rába tényleg mit fog erre mondani? Azt mondja, jogos, valóban ez kéne, hogy mondja a küldött. De a rabik megint csak nem akartak valami túl bonyolultat előírni, vagy túl bonyolultat írnának elő, és a szöveg ilyen hosszú lenne a végén, nem jól mondaná a küldött, meg kimenne a fejébe, hogy így kell mondani, és akkor pont azzal érvénytelenítené a getet. Azt mondja, mondani, ne. Hástan nem mi azt mondani, mégzé. És most ugyanúgy tévedhet. Ugye, ha az lett volna az előírás, hogy mit mondasz? Ha az lett volna az előírás, hogy előttem írták az ő részére, meg előttem írták alá az ő részére, akkor lehet, hogy kihagyná azt a szót, hogy az ő részére. És most meg úgy van előírva, hogy azt kell mondja, előttem írták, és előttem írták alá, lehet, hogy csak azt fogja mondani, előttem, és nem fogja mondani, hogy írták, vagy előttem, és nem fogja mondani, hogy írták alá. Azt mondta, hogy nem. Hát, amit lasz gaiz, hát, amit tártélai gaiz. Azt mondta, nem. Ha van egy háromszavas mondat, abból lehet, hogy kimarad egy szó. Ugye héberül, befanáj nechtav lisma, előttem írták alá az ő részére. Ez három szó a héberül. Az utolsó szót lehet, hogy kihagyja. De egy kétszavas mondatban nem tudok kihagyni az egyik, a felét. Oké, akkor tisztáztuk. Akkor ezért mondja Rava, amit mond, de Rába azt nem fogadja el. Mi az oka annak, hogy Rába úgy mondja, amit mond? Hogy mit mondott Rába? Hogy az egész azért van, hogy tudjuk, hogy tisztában voltak azzal, hogy az adott személynek a részére kell írni, amit ír. Ő miért nem úgy mondta, hogy Rava mondta? Miért nem fogadta azt el, amit Rava mond, hogy ez tulajdonképpen csak a stár, az adott okiratnak a megerősítése, azonosítás általi érvényesítése? Amer lach im kein nisz nimi fannáj nechtav eszül laj bifnáj nechtav lamali smájmina bainan isma. Ez egy nagyon egyszerű. Ha Ravának igaza lenne, és ez egy megerősítése lenne csak az okiratnak, akkor elég lenne annyit mondania, előttem írták alá. Mert ugye miről van szó? Ő az aláírást azonosítja és érvényesíti. Nem az írást. Akkor miért kéne, hogy a misne előírja azt, hogy azt kell, hogy mondja a küldött, előttem írták, és előttem írták alá. Elég lenne csak annyit mondania, előttem írták alá. Rava. Tényleg mit fog erre válaszolni Rava? Benudinu de nisztne ahi, de imkén asszilach lufi mi kőm, és tarzda álma bejt, ehhoz, asszel. Jó, most teljesen igazad van. Elvileg elég lenne, hogy ennyit mondjon. Miért változtatták meg a rabbik itt a szöveget? Mert úgy gondolták, hogyha csak az lenne az előírás, hogy ő azt mondja, előttem írták alá, akkor az emberek ezt látnák, és azt gondolnák, hogy ez egy sima, átlagos, kium starosz, azonosítás általi okirat megerősítés. És azt gondolnák, ahogy itt elég egy ember, úgy a többi okiratnál is tévesen azt gondolnák majd, hogy elég egy ember. És azért megváltoztatták megváltoztatták az egésznek a kísérő szövegét, hogy egyértelmű legyen az emberek számára, hogy ez egy speciális szabály. Azt mondja, banami dami, haszamja dinan, hachebe fanaj. Azt mondja, nem, Rabbi ezt nem fogadja el. Csomó más különbség van, ami miatt nem kevernék ezt és egy sima okirat azonosítás általi érvényesítését. Miért? Haszamja dinan. Hachebe fanaj. Eleve ott különben, amikor azonosítás által érvényesülünk, akkor jön két tanú, hogy mit mond. Nem azt mondja, hogy előttem írták alá, azt mondja, nem. Én ismerem ezeket, tényleg az ő aláírásuk ez. Itt nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy előttem írták. Tehát ez már egy különbség. Haszam iselői mehemna, haha ismehemna. Egy másik dolog, hogy ott egy normál azonosítás általi érvényesítésnél az egy tanúvallomás. És a tanúvallomásra például nőket nem fogad el a bíróság. Ugye különben erről majd a Sávó a traktátusban szó lesz, hogy a halacha szerint nők nem idézhetők tanúként, hogy ennek mi az oka, minden magyarázat van. Az egyik az, hogy az egy olyan kiszolgáltatott helyzet, amiben nem akarják a nőket hozni. De mindesetre ebben az esetben viszont, amikor a küldött hozzalgetett, az lehet egy nő is, és akkor az ő tanul a vallomása ebben az esetben elfogadott. Tehát itt is van egy különbség, amit rögtön látunk. És a harmadik dolog, haszambál davar lőj mehemen, hachabál davar mehemen, még egy jelentős különbség. Hogy a normál esetben egy sima tanúvallomásként tekintünk az azonosítás általi okirat megerősítésre, és ezért maga a bál davar, az érintett fél nem léphet föl, mint tanú. Érdekes módon a mi esetükben viszont fölléphet. Amikor hozza a getet, előfordulhat az egy teljesen abszurd eset, hogy a férj a getet odaadja a feleségének, de nem mint vállólevél, hanem azt mondja neki, most mint postás vidd el Izraelbe, mert szeretném, hogy Izraelbe válj el tőlem. Akkor a nő elhozza, mint postás Izraelbe, és ő maga a küldött, aki elhozza a getet Izraelbe, és aztán saját magának átadja egy bíróság előtt. Ő is mondhatja, neki is kell mondani azt, hogy fanaj nechtam, előttem írták alá, hiába ő egy bál davar, ő egy érintett fél, mégis ezt elfogadjuk. Tehát ez a három különbség, ez már elég indikáció lenne arra, hogy amúgy se kevernénk ezt az azonosítást más azonosítással. Mit fog ellen mondani Rava? Rava amelach ato hachakiam linnan ja dinnan millaj mehemné. Azt mondja, Rava nem. Mert itt is lehet, hogy az az előírás, hogy azt kell mondania, hogy előttem írták és előttem írták alá, ettől függetlenül, hogyha nem így fogalmazna, hanem azt mondaná, hogy ismerem az aláírókat, azt is elfogadnánk. Most, hogyha már azt is elfogadjuk, és látjuk, hogy egyedül van, akkor azt gondolhatnánk, hogy jó, de akkor tulajdonképpen ez ugyanolyan, mint bármilyen más kium starösz, bármilyen más azonosítás általi okirat érvényesítés, és azt gondolhatnánk tévesen, hogy erre normál esetben, általános esetben is elég egy tanú. Oké. Akkor ezzel tisztáztuk, hogy miért mondja Rába, amit mond, miért mond Rába, amit mond. Most visszatérünk megint Rábához. Csak előtte láttam, itt volt egy kérdés, Tamás kérdése. Ha egy nő get után újra házasodna, akkor előfordulhat, hogy a rabbi valamilyen ok miatt nem fogadja el a getet? Azaz get kezdődhet újra a get procedúrája? Elviekben ez a probléma, ez fennáll. És a probléma az nem csak az, hogy újra kezdődhet a procedúra, mert az még egy egyszerűbb eset. Az igazi probléma az az, hogyha egy getről kiderül, hogy az nem volt érvényes, és közben a nő újra házasodott, akkor az olyan, mintha a házasságtörésben élne. És ezért különben a get átadásakor mindent elkövet a bíróság, hogy ez ne fordulhasson elő. Kiátkoznak mindenkit, aki a jövőben bármilyen kérdést vett fel a get érvényessége kapcsán. A getet nem is adják oda a nőnek, hanem az a bíróság archívumában marad azért, hogy még csak véletlenül is van valakinek a kezébe, és mondja azt, hogy ez nem érvényes. De egy csomó minden olyan lépést teszünk, hogy még véletlenül se fordulhasson elő egy ilyen eset. Oké. Nézzük meg most akkor Rába véleményét. Rába mit mondott? Rába azt mondta, hogy azért kell, hogy a küldött, aki hozza a getet, kifejezetten mondja, hogy befonáj nechtávú, befonáj nechtám, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Mert biztosra akarunk menni, hogy az a bíróság, ahonnan ő hozta a getet, ahol írták a getet, ott tisztában voltak azzal, hogy nem lehet biankó getteket használni, vagy egy korábbi getet újra hasznosítani, hanem a getet az kifejezetten az adott felek válásának céljából kell írni. Ami érdekes, hogy akkor ezek szerint az adott get valóban az adott válás céljából kell, hogy íródjon. Most egy getnek legalább két része van. Van maga a szöveg, az a 12 soros szöveg, ami magában foglalja azt, a történetet tulajdonképpen, hogy XY férfi, azt mondta XY asszonynak, hogy a XY városban, mostantól nem vagy a feleségem, elengedlek, szabadnő vagy, bárkivel házasodhatsz, stb. És a végén pedig van két aláírás. Az világos, hogy a get a írása az adott válás céljából kell, hogy történjen. De mi ez az írás? A szöveg, vagy az aláírás? A mi mislánkból, hogyha elfogadjuk Rába értelmezését, úgy tűnik, hogy mindkettő. Mert mit mond az Hildöt? Befonáj nechtav, befonáj nechtam. Előttem írták, és előttem írták alá. Tehát mind az írása a szövegnek, a szöveg törzse, mind az aláírás az adott get céljából kellett, hogy történjen. De mindjárt látni fogjuk, hogy nem egyértelmű, hogy a get célzottsága, tehát hogy adott válás céljából kell, hogy készüljön, az valóban a teljes folyamatra vonatkozik, az írásra is, meg az aláírásra is. És nem nagyon látjuk első körben, hogy lenne egyáltalán olyan vélemény, hogy mindkettő, tehát az írás is, meg az aláírás is az adott célból kell, hogy történjen. És ezt fogjuk próbálni tisztázni, amikor tulajdonképpen kinek a véleményét is követi a mi mistánk, mert mindjárt el fogunk merülni, és el fogunk mélyülni a különböző véleményekben, és első körben nem fogjuk látni, hogy lenne ilyen vélemény. Rábe dalmer a fisein békén lisma, man haj tána de bajik szival isma, bajik a szival isma. Akkor Rába szerint, aki szerint az egész értelmezése a misnáknak arról szól, hogy azért mondja a misna, hogy a küldött kell, hogy mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel bizonyítja, hogy tudta az adott bíróság ott valahol külföldön, hogy a getet azt az adott válás céljából kell írni, és kell aláírni, ő tulajdonképpen szerinte ez a misna kinek a véleményét követi? Nézzük. Esetleg Rabbi Meir. Így Rabbi Meir. Ha szíme bajik, szíve le bajik. Rabbi Meir véleményét? Nem. Mert Rabbi Meir, ahogy mindjárt látni fogjuk, szerinte Rabbi Meir szerint a lényege a get írásának az maga az aláírás. Tehát az aláírás kell, hogy legyen ezek szerint névre szóló, vagy aktuálisan az adott jogesetre szóló, de nem maga az írás. Tehát nekem volt egy biankó getem, amiben már a helyes nevek, meg nem tudom, mik szerepeltek. Elég, ha csak az aláírásnál tudatosult mindenkiben, hogy ezt most erre a célra készítjük. Honnan tudjuk, ez így van? De nem. Ahogy tanulni fogjuk a 21-es lapon, fölmerül a következő kérdés. Én kaiszvim hubele kárpaka, kaszvim hubele kárpat, lassai, haszmén, szandalai, kase. A misna, és ugye a misnának általában a névtelen misnáknak Rabbi Meir a szerzője, a misna ott azt mondja, hogy mi van akkor, hogy ugye arról van szó, hogy a getet mire lehet írni. És a misna mindenféle abszurd, vagy szélsőséges esetet is említ, és tulajdonképpen mindent elfogad, mint levél, olyannyira, hogy mit tudom, rá lehet írni egy tehénre, és átküldeni neki a tehenet. Nyilván ezek mind elvi lehetőségek, de egy dolgot kizár. Azt mondja, hogy ez egy levél kell, hogy legyen. Tehát, hogyha mondjuk egy fa ágra ráírta a várólevelet, ami ott van a fán, azt nem, mert azt nem tudja átadni. De azt mondja a misna, hogyha ráírta a fa ágra a várólevelet, és letörte a fa ágat, és utána aláírták a tanúk, akkor az rendben van. Miért? Mert a lényeg az aláírás. Ha a lényeg az aláírás, akkor nem kell, hogy az írás maga az adott névre szóló legyen, elég, ha az aláírás névre szóló. Akkor ez nem egyezik a mi mistánkkal, mert a mi mistánk szövegéből úgy tűnik, hogy azt kell, hogy mondja, hogy előttem írták, és írták alá. Tehát, hogy maga az írás is az adott esetre szólóan kell, hogy történjen. Oké, akkor nem Rabbi Meir. Van más rabbi, aki ezzel kapcsolatban állást foglal? Van. Rabbi Eliazar, Rabbi Elazar. De ő, az ő véleményben sem egyezik ez a dolog. Miért? Ír Rabbi Elazar, szíve baj, ha szimulai baj, mert Rabbi Elazar szerint nem is kell, hogy aláírja bárki a getet. Rabbi Elazar, van egy vita arról, hogy a tanúknak hol kell belépni ebbe az egész történetbe. Ugye minden jogi aktus tanúk előtt kell, hogy történjen. Itt kétszer is van tanú. Van egyszer a dokumentum aláírójaként van két tanú, meg az okirat, a várólevél átadásakor is van két tanú. És ebből azon az egyedi véleményem van, hogy a dokumentumot nem is kell, hogy aláírják. A lényeg az átadás. Eide messira. Az átadáskor elég átadni a gettet, és ezzel létrejött a válás. Ha nem kell, hogy egyáltalán legyenek aláírók, akkor pláne, hogy nem kell a névre szólóan aláírni, célzottan aláírni. Akkor megint csak nem stimmel a mistánka, mert a mistánk azt mondta, hogy azt kell, hogy mondja a küldött, előttem írták, és előttem írták alá. Tehát akkor ez se stimmel. Vichitei ma la illam rabi lazahi. Vichilei bajram lazahi, ha szimmel is ma, mida rájszim, de rabbanem baj. Ha hasla is, a gittim szülem, mida rabbanem, lehi baj, rabi, ha lazahi, ha szimmel is ma. Azt mondja a Talmud, van egy felvetésünk. Mondjuk azt, hogy igaz, hogy rabbi Lazar szerint nem kell, hogy tanúk egyáltalán aláírják a getet, de ez csak a Tóra törvénye szerint. Rabbi Lazar is azért azon az állásponton van, hogy a rabbinikus előírás az az, hogy azért a biztonság kedvére a dokumentumot is írják alá a tanúk. És ha már ez az előírás, akkor azt mondta, hogy Lazar legyen az is névre szóló. És akkor kijön a dolog, mert Rabbi Lazar szerint a Tóra törvénye az az, hogy a szöveget, magát, azt mindenképp névre szólóan kell írni. És alá is kell írni névre szólóan, ugyan nem a Tóra előírása miatt, hanem rabbinikus előírás miatt. Szóval mond, ez se jó. Miért? Mert van egy mistában felsorolás a 86-os lapon, amit majd 3 hónap múlva fogunk tanulni, vagy 2,5 hónap múlva. Felsorolja a Talmud, vagy a Misna, hogy mi az a 3 olyan eset, ami még a rabbinikus vélemény szerint érvénytelen lenne a get. Ahol a rabbik előírása megszegése miatt egy get érvénytelen. És az egyik ilyen az az, amikor a geten nincsen aláírás. Azt mondták, azt mondja a Misna, hogy az érvénytelen. Rabbi Lazar viszont vitatkozik ezzel, és szerinte az a get bedieved, tehát posztfeszta is érvényes. Mi derül ebből ki? Hogy szerinte csak még nem is rabbinikus előírás. Még csak rabbinikus előírás sem, hogy a getet aláírják. Ha viszont nem előírás, hogy aláírják, akkor pláne, hogy nem előírás, hogy névre szólóan írják alá. Nézzük csak meg, hogy miről van szó. Mi ez a 3 olyan eset, ami rabbinikus szabály megszegése miatt érvényteleníti a getet. De más lajusak, itt szulim, itt niszeszav látkose. 3 olyan eset van, mondja a Talmud, ami rabbinikus szabály megszegése miatt érvénytelen, viszont ez nem teszi annyira érvénytelenné, hogyha ő újraházasodna egy ilyen érvénytelen get után, akkor a gyerek az törvénytelen gyereknek számítson az új házasságban. Miért? Mert az egész érvénytelenség csak idézőjelben egy rabbinikus szabály megszegése miatt érvénytelen. Mik ezek? Mi ez a 3 eset? Kasszab, bekszab, jaddaj, ve én el a veidim. Valaki leírta a getet, de nem volt tanú a get alján. Jés el a veidim, ve én bajzmán. Voltak tanúk a geten, de nem volt az időpont jelölve a get törzszövegében. Jés bajzmán, ve én baj el a idáhod. Az időpont jelölve volt, de csak egy tanú volt. Hát Rélus lajzsak itim szulim. Mindez a 3 get érvénytelen, de azért nem annyira, hogyha egy ilyen get után mégis újraházasodna, akkor a gyerek törvénytelen gyereknek számítsa az új házasságban. Tehát ezekben az esetekben de im nisze és szavlát kasser. Ha mégis újraházasodik ezek után a nő, akkor a gyerek nem számít törvénytelen gyereknek. Rabbi Elazar Omer, áfál pise én alaveidum, elsősorban azt mondom, hogy kasser. Rabbi Elazar viszont vitatkozik, és azt mondja, ha nincs is a geten egyáltalán tanúk aláírása, de a tanúk előtt lett átadva a get, akkor a get lechatchila a priori érvényes. Tehát akkor mit látunk ebből? Rabbi Lazar még csak rabbinikus szemszögből sem várja el, hogy legyen aláírás a geten. Nem kell aláírás a geten, mert az hiszem, nem kell aláírás a geten, akkor nincs szükség arra, hogy azt mondjam, hogy előttem írták alá. Mert ha nem kell aláírás legyen a geten, akkor pláne nem kell, hogy célzott aláírás legyen, mármint hogy az adott válás céljában írják alá. Vagy gajve min chaszim és vadim, és én edim chaiszmer a gejt, elemítni tikkun ajlam. És olyannyira, hogy Lazar azon az állásponton van, hogy ha hogy ugyanez a helyzet egy mondjuk egy kölcsönszerződéssel, azt nem kell, hogy aláírják a tanúk. Elég, hogyha tanúk előtt történt a megállapodás, és a tanúk itt vannak. Olyannyira, hogy még adott esetben egy ilyen kölcsönszerződés végrehajtásakor zálog alatti vagyomból is ki lehet elégíteni a kötelezettséget. Annyira erős az ilyen jellegű okirat. És az, hogy a getnél, a vállólevélnél előírás az, hogy legyen rajta két tanú, ez végleg csak egy ilyen plusz tikkun ajlam, a világ rendjének, normál menetének a részeként írták elő, hogy Rabbi Lazar szerint, de igazából Rabbi Lazar szerint nem kell, hogy legyen aláírás egyáltalán a geten, és ha nem kell legyen aláírás egyáltalán a geten, akkor pláne, hogy nem kéne mondja azt a küldött, hogy előttem írták alá. Így viszont akkor most egy zsákutcában vagyunk, mert két vélemény van, Rabbi Meir és Rabbi Lazar. Rabbi Meir szerint elég lenne az írás, Rabbi Meir szerint elég lenne az aláírás, Rabbi Lazar szerint elég lenne az írás. A mi mistánk meg mit mond? Előttem írták, és előttem írták alá. Mind a kettőt magában foglalja, tehát még nem világos, hogy akkor tulajdonképpen kinek is a véleményét követi a mistánk, de mindezt már holnapra fogjuk hagyni. Holnap kiderül, hogy mi is a dolog lényege. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű napot. Én szeretnék mindenkit emlékeztetni és figyelmeztetni, hogy a Szota traktátusban is rendületlenül haladunk előre. Ha minden jól megy, ma délután fölkerül a 40-es lapja is hangfelvételben. Addig is kívánok mindenkinek egy további gyönyörű keddi napot. A viszontlátásra, viszonthallásra.